Magyarországon a korán sötétedő téli napokon tetőzik a villamos energiafogyasztás, és ilyenkor van szükségünk a legtöbb hőenergiára is. A városokban a munkaidő lejárta utáni órákban vannak a legtöbben úton, így a közlekedés üzemanyag felhasználása is csúcsokat döntöget. A jóhoz könnyű hozzászokni. A munkavégzéshez, a közlekedéshez, a mindennapi élethez szükséges energia évtizedek óta szinte korlátlanul és észrevétlenül áll a rendelkezésünkre. Csak az elvétve előforduló kisebb üzemzavarok esetén döbbenünk rá, hogy energia nélkül megáll az élet. Az energetikában sok műszaki és természettudományos ismeret sűrűsödik, éppen ezért a vele való foglalkozás elsősorban a szakemberek dolga. De a felhasználó sem lehet közömbös, vagy éppen pazarló. Nem elég a számlákon zsörtölődni, a növekvő energiaárakat kárhoztatva. Meg kell tanulnunk tudatosabban fogyasztani, ha fenn akarjuk tartani azt a kényelmet, amiben ma élünk. Jelenleg a világ összes közlekedési célú energiafelhasználásának több mint 70%-át a kőolaj fedezi.
A 20. században a nyersolajat sokáig főleg desztillációs eljárással finomították. A lepárlással előállított termékek több mint feléből fűtőanyag lett, amelyet erőművek és ipari kazánok használtak fel. Az 1970-es évtized két olajválsága döbbentette rá a világot, hogy a kőolaj túlértékes ahhoz, hogy a nagy részét elégessük. Több százféle szénhidrogénből áll, amelyekből nem csak üzemanyag és fűtőolaj, hanem értékes vegyipari alapanyagok is kinyerhetők. Azóta világszerte a kőolaj mélységi feldolgozására törekednek. Ezek a termékek ma már nélkülözhetetlenek a mezőgazdaság, a műanyagipar, sőt a kozmetikai és a gyógyszeripar számára is. A finomítás technológiája egyre bonyolultabb és rendkívül energiaigényes.
Mivel az elmúlt 70 évben szinte teljesen feléltük a hazai kőolaj készleteket, a Dunai finomító alapanyagának több mint 90%-a távvezetéken Oroszországból érkezik. Szászhalombattán világszínvonalú, ólom- és kénmentes üzemanyagokat állítanak elő, ezt forgalmazza minden magyarországi kúthálózat.
A földgáz akárcsak a kőolaj fosszilis eredetű primer energiahordozó. Magyarország energiagazdálkodásában 1960 után jutott egyre jelentősebb szerephez. A szerkezetváltást az Alföldön feltárt hazai készletek alapozták meg. Bő két évtized alatt kiépült az infrastruktúra, amely országszerte elérhetővé tette az új energiahordozót. A lakossági és az ipari felhasználás rohamosan nőtt, így hamar kiderült, hogy a fogyasztók energiaéhsége hosszú távon csak importból elégíthető ki.
1974 és 79 között KGST beruházásban épült az első gáztávvezeték, amely szibériai földgáz szállít Európába. Ez a vezeték Beregdarócnál lép be Magyarországra.
Hogy jelen pillanatban a magyar földgázszállító hálózat 100%-os rendelkezés állással dicsekedett, nem tudom máshogy fogalmazni, és rendkívül módon megbízható. Ez mutatja azt, hogy az elmúlt gázválság során és a magyar gázellátórendszer nem omlott össze, mindenféle nagyobb probléma nélkül tudta teljesíteni a feladatot. Egy ilyen ország, mint Magyarországon, több mint 40%-os mértékű a földgáz szerepe a primér energiahordozók között, úgyhogy nincsen a fogyasztáshoz megfelelő saját termelése, csak importból tud létezni, ezért meg kell oldani azt neki, hogy több forrásból tudjon importot vásárolni. Ezért indult meg a rendszerek összekötetését, tehát érkezik egy cső Ukrajna irányából, ez a fő ellátó vezetéke Magyarország jelenleg Oroszország irányából, van Ausztria irányából egy vezetékünk, és tavaly átadásra jött kettő darab új importvezeték Románia és Horvátország irányából. És tervezzük a közeljövőben a szlovák rendszerből összekötetésünket is. Magyarországnak a betáplási kapacitása napi szinten az több mint 150 millió köbméteres mértéket ér el, és a valamiért legnagyobb fogyasztás Magyarországon az 90 millió köbméter per napos volt. Tehát a két szám közötti különbség mutatja azt, hogy az a rendszer hosszú-hosszú ideig képes lesz kiszolgálni technikailag a magyar földgázellátást. Azonban azt is látni kell, hogy ez egy rendkívül beruházásigényes iparág. Rendkívül nagy költségeket kell arra költeni, hogy ezt a rendszert működőképes állapotban tartsuk. Sok 10 milliárd forintról van szó évente, amelyet valamilyen módon elő kell teremteni.
A gázszámlát alapvetően a metánmolekula piaci ára határozza meg, de a földgáz szállítás, tárolás és a gázszolgáltatás költségeit is a fogyasztó fizeti, apránként. Gondoljunk bele, hány ezer kilométert tesznek meg a gázmolekulák a forrástól a felhasználóig. A szállítás energiaigényes folyamat, mert a nyomás fenntartása érdekében a gázt szakaszosan sűríteni, majd hűteni kell. Ehhez már útközben fel kell használni a szállított gáz egy jelentős hányadát. A földgáz egyik előnye, hogy tárolható. de a föld alatti tárolás azzal jár, hogy onnan még egyszer ki kell termelni, előkészíteni, komprimálni, hűteni, szállítani. A gáz árában ezeket az üzemeket és műveleteket is meg kell fizetni.
Támogatandóak a megújuló energiahordozók, támogatandóak az alternatív energiaforrások, csak be kell látni, realistán nézve ezeket az energiahordozókat, hogy középtávon nem tudják majd helyettesíteni például a földgáz, mint primér energiahordozót Magyarországon, hiszen ez itt van, kiépített infrastruktúrával rendelkezik, és a gázzal kapcsolatosan azért el kell mondani egy jó hírt, hogy van, tehát földgáz van a világon, sok száz évre elegendő földgáz van a világon, ami a rossz hír ezzel kapcsolatosan az, hogy nem Magyarországon ez a földgáz, tehát ide kell hozni.
A földgáz széleskörű magyarországi elterjedése a fűtőanyag felhasználás szerkezetét változtatta meg gyökeresen. Az elmúlt évtizedekben majdnem teljesen leépült a hazai szénbányászat, mostanában mégis újabb bányanyitási tervekről lehet hallani. Ezek a vállalkozók úgy gondolják, hogy a különféle tiszta szén technológiák kiérlelődése lehetővé fogja tenni a jelentős hazai szénkészletek hasznosítását.
Magyarország a múlt század második felében a szénhidrogén ipar fejlesztésén túl az atomerőmű megépítésével lett úrrá a fenyegető energiahiányon.
A 60-as években született arra vonatkozóan döntés, hogy Magyarországon atomerőmű épüljön. Ezt azonban 69-ben elhalasztották, mert hogy azt gondolták, hogy lesz elegendő szénhidrogén a Szovjetunióból. És aztán jött az 1973-as olajválság, ami felülírta ezeket a korábbi számításokat, és világossá vált, hogy a villamosenergia termelés atomenergia nélkül nem lesz biztosítható. Így aztán 74-ben elkezdődött valóságosan is az atomerőmű építése, és 1982 és 87 között lépett üzembe a 4 darab mai paksi blokk. Ezek manapság 500 megawattot adnak blokkonként a villamosenergia rendszerbe. Az első generációs reaktorok azok, amelyek prototípusként kezdtek el működni, és segítettek abban, hogy az atomenergetikát békés célra fel lehessen használni. Ezeknek az első generációs reaktoroknak a tapasztalatai alapján készültek el a második generációs reaktorok, amelyek aztán a 70-es, 80-as években nagyon nagy számban épültek. Ma kb. 440 atomerőművi reaktor működik a világon, ezeknek a 90%-a ilyen második generációs reaktor. Az atomerőmű teljes léptékű szimulátora nagyon fontos szerepet játszik az üzemeltető személyzet képzésében. Ebben a teremben tanulnak az operátorok, itt sajátítják el azt, hogy normál üzemi körülmények között és üzemzavaroknak a kezelése során mit is kell tenniük, hogy a reaktoroknak a biztonságos működését biztosítani tudják. Ez a létesítmény számos magyar fejlesztés eredményeit tartalmazza, például a számítógépeken futó numerikus modellek magyar fejlesztés. Világon összesen 30 olyan ország van, ahol atomenergiát alkalmaznak. Ebben a 30-as táborban Magyarország mindig is egy elismert partner volt. Én azt látom, hogy Magyarország minden olyan tudást elsajátított, ami szükséges ahhoz, hogy ezeket a létesítményeket biztonságosan lehessen üzemeltetni. A Paksi Atomerőmű karbantartó gyakorló központjában vagyunk. A 4 energetikai reaktor mellett itt van egy 5. reaktor, amely a világon egyedülálló módon sosem volt üzembe helyezve, és csak azt a célt szolgálja, hogy a személyzetet itt oktatni lehessen arra, hogy hogyan kell magát a reaktorberendezést összeszerelni, szétszedni, karbantartani. A reaktortartályon kívül itt megtalálhatóak a reaktor belső elemei, belső szerkezeti elemei, amelyeket be lehet darúzni, illetve ki lehet darúzni ebből a tartályból. A 4% dúsítású uránból úgy tudunk villamos energiát termelni, hogy az uránban lejátszódó láncreakcióban keletkező nagy mennyiségű hőt a reaktortartály hűtővize szállítja el, amely a gőzfejlesztő berendezésekben adja át a hőjét egy másik hűtőkörben áramló közegnek. Az itt keletkező gőz hajtja meg a turbinát, ami forgatja a generátort, ami a villamos energiát előállítja. A 2009 márciusi parlamenti döntés értelmében a Paksi atomerőmű telephelyén két új reaktor épülhet. Várhatóan ezek az új atomerőművi blokkok úgynevezett harmadik generációs reaktorral fognak rendelkezni, a legmodernebb technológiát fogják képviselni. Az előkészítés, építés, üzembehelyezés mintegy 10-12 évet vehet igénybe, tehát valamikor a 2020-as évek elején, közepén léphetnek üzembe ezek az új egységek.
2011. március 11-én Japán északkeleti partvidékét 9-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amelyet szökőár és utórengések százai követtek. A híradások középpontjában mégsem a 27 000 fős emberveszteség, hanem a partvidéken üzemelő atomerőművek sorsa állt. Az egész világ a fukushimai reaktorokra figyelt heteken át.
A japán atomerőműben bekövetkezett súlyos balesetet egyértelműen a szökőár okozta. Tehát a földrengés önmagában nem tette tönkre az atomerőművet, ugyan a villamos hálózat összeomlott, mert a nagy távvezetéki oszlopok leomlottak, de ezt maga az atomerőmű komolyabb következmény nélkül kibírta volna, hogyha nem jön a tervezési alapot jelentősen meghaladó szökőár, ami elvitt létfontosságú berendezéseket.
A japán katasztrófa következtében van a magyar szakembereknek is újragondolási feladata a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatban?
A bővítés ugye még egy kezdeti fázisban van, számos kérdés ezután fog tisztázódni. Azt azonban el lehet mondani, hogy a ma a piacon rendelkezésre álló úgynevezett harmadik generációs reaktorok sokkal jobban fel vannak készítve külső és belső eredetű eseményekre, mint a második generációs reaktorok. Ez azt jelenti, hogy sokkal szigorúbb a méretezés, és sokkal extrémebb körülményekre is megfelelőek az új generációs blokkok. Mindamellett, hogy az atomerőművek biztonságának a felülvizsgálata adhat még új információkat, elképzelhető, hogy a jövőben építendő reaktoroknál is kisebb módosításokat végrehajtanak, annak érdekében, hogy egy olyan extrém esemény, mint ami Japánban bekövetkezett, az ne tudjon olyan súlyos sérülésekhez vezetni.
1990 után sorra bezártak az energiafaló nehézipari üzemek. Az ország összes energiafelhasználása mégis évről évre tovább nő. Egyre nyomasztóbb az importfüggőség, és egyre tapinthatóbbak az energia termelésével és fogyasztásával összefüggő környezeti károk. Világszerte, így nálunk is, nap mint nap felmerül a kérdés, hogyan tovább? Az első válasz kézenfekvő. Próbáljunk meg takarékoskodni úgy, hogy lehetőleg se az életminőségünk, se a pénztárcánk ne bánja. Először nézzünk szét a házak táján.
Mondhatni, átlagos februári reggelünk van, 6 óra múlt néhány perccel, a hőmérséklet körülbelül -1-2 fok, és egy külvárosi iskola előtt állunk egy hőkamerával, és azt próbáljuk megvizsgálni, hogy milyen az épületnek a hővesztesége. Krisztián, mit látunk ezen a képen?
Hát ugye ez a hőkamera képes a testekről érkező hőmérsékleti sugárzás érzékelésére. Azt látjuk a képen, ugye ott, ahol magasabb hőmérsékletű helyek találhatók, ott világosabb színnel jelzi a termokamera, és látható, hogy itt az ablakoknál jelentős hőmennyiség távozik. A környezet hőmérséklete -1 Celsius fok, az ablakok hőmérséklete a mérések szerint 3 Celsius fok körül van, tehát egy 4 fokos hőmérséklet különbség van a környezet és az ablakok hőmérséklete között.
A hazai energiafelhasználás mértéke összefügg a lakóházak és a középületek állapotával. Az épületekhez kapcsolható energiafogyasztás jelenleg meghaladja az ipar energia szükségletét. Új épületek esetében 2009 óta kötelező az épület energetikai jellemzőinek tanúsítása, de 2012-től tulajdonosváltás esetén a korábban épült házak, lakások energiatanúsítványát is el kell készítetni.
Az iskola szomszédságában lakóházak állnak, ugye ezek nem panelházak, hanem régi építésű lakóházak, amelyekben gázkonvektorral fűtenek. No, hát ezek az épületek milyen képet mutatnak a hőkamerán keresztül?
Tehát a hőkamera képén lehet látni, hogy ahol a konvektor forró füstgáza kiáramlik, az ugye egy nagyon forró pont, ez teljesen el is nyomja a homlokzatnak a képét. Tehát egy ilyen konvektor esetében olyan 150 Celsius fokkal jön ki a füstgáz.
Pásztázol a kamerával, hogy azt lehet észrevenni, hogy az egyes erkélyek alatt vannak fényesebb, szinte szabályos felületek. Ezek mik lehetnek?
Igen, itt az erkélyek alatt vasbeton gerendával erősítették meg az erkélyeket, és ezen jól látszik, mivel a vasbetoni vasszerkezet jó hővezető, ezért itt jelentős hőmennyiség és hőveszteség mutatható ki ennél a háznál, pontosan emiatt a gerendák miatt.
Mondjuk egy szabad szemmel nem látható. Amikor egy-egy épületnek elkészül az energetikai tanúsítványa, akkor milyen szempontokat, milyen részeket vizsgálnak?
Maga a hőkamerás vizsgálat, az épület hőkamerás vizsgálata csak egy rész. Ezen belül kell még vizsgálni az épület szerkezetét, fal szerkezetét, az azon keresztül távozó hőmennyiséget, mennyi villamosenergiát fogyasztunk, mennyi meleg víz, hideg vizet fogyasztunk. Sokszor meg szoktunk lepődni, amikor értékeljük ki az adatokat és a termoképet is, de főleg azokat a hőmennyiségeket és villamosáram mennyiségeket, amiket egy ilyen épületben felhasználnak.
A magyar lakosság 66%-a él családi házakban, 14%-a panelban és 20%-a más technológiával épült társasházakban. Különösen energiapazarlóak az előre gyártott betonelemekből épített lakótelepek, ezért az eddigi energiahatékonysági programok elsősorban ezeket célozták. A felújításra amúgy is megérett épületek egyre több helyen kapnak külső szigetelést, korszerű nyílászárókat, szabályozható fűtési rendszert. Mindez tetemes költséggel jár.
A laikus szemlélő itt két szinte egyforma panelházat láthat, amelyek vélhetően egy időben épültek.
Igen.
De hát mégsem egyformák, mert hogy külsőre nagyon is különböznek egymástól.
Igen. 16 cm-es szigetelést kapott az épület, 72 négyzetméter sík napkollektort, minden egyes lakásban egyedi szellőzést, a nyílászáró csere is, és a pinceföldém szigetelés is szerepel még a projektben. Szolanova házba 6000 forint körül van egy 53 négyzetméteres lakásba a fűtés melegvízzel együtt.
A 42 lakásos Szolanova ház felöltöztetése és épületgépészeti felújítása közel 200 millió forintba került. Mint a projektről lévén szó, a háztartásokra mindössze a költségek 5%-át hárították. És még így sem ment könnyen. Kellett hozzá egy fáradhatatlan közös képviselő, aki önzetlenül együttműködött a tervezőkkel, a kivitelezőkkel, és a mai napig fogadja, kalauzolja az érdeklődők sokaságát.
Fűtés nélkül van, 27 fok a szobába. Az ablakokat zárva tartjuk, mert a levegőnek a minőségét azt a hőlégcserélő biztosítja.
Ha tovább megyünk, akkor megmutatom.
A Szolanova projekt mentora Zsebik Albin, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, aki a munkálatok 2006-os befejezése óta is figyelemmel kíséri a ház életét. Megelégedésére szolgál, hogy a fűtési energiafelhasználás 80%-kal csökkent. A számítógépen rögzített adatok és a nyitott ablakok azonban azt mutatják, hogy a szokásokon nem könnyű változtatni.
Azt tapasztalták szerte a világban, hogy a fogyasztók a megrögzött szokásaikhoz ragaszkodnak. Itt is azt tapasztaltuk, hogy ők megszokták a korábban szabályozatlan rendszereknél kialakult 25-26 fokot, és ők ezt szeretik. Tudják ugyan, hogy egy fok belső hőmérséklet különbséggel megtakarítható lenne 6% energia. De itt érvényesül a visszahatás, és azt mondják, hát egyébként is olyan kevés az energiafelhasználás, akkor nem változtatok a szokásomon.
Ugye ez a mintaprojekt az összköltségvetés nagyságrendje miatt nem lehet megoldás az összes magyarországi panelház gondjára.
Valóban igaz az, hogy drága. Most a drágaságnál felvetődik, hogy mi is drága. Azt mondjuk, hogy drága az energiahordozó ára, ezért azt támogassuk. Én véleményem szerint ez helytelen gondolkodás, mert azt kellene támogatni, abban kellene a lakókat segíteni, hogy csökkentsék az energiafelhasználást, ez a korszerűsítés.
A Dunaújvárosinál szerényebb műszaki tartalommal 1,2 milliárd forintból valósult meg egy másik látványos felújítás. Magyarország legnagyobb lakóépülete, az Óbudai 315 méter hosszú, 15 lépcsőházból álló, 886 lakásos faluház esetében 10 cm-es szigetelést kapott a homlokzat és a tető, amelyre 1500 négyzetméter napkollektort telepítettek. Ez meleg vizet ad, de a távhőt továbbra is az Észak-Budai fűtőmű szolgáltatja.
Itt egy korszerű gázturbínás fűtő erőmű létesült, ami először villamos energiát termel, azt követően a már fáradt hőt használja fűtésre. Érvényesül a kapcsolt energiatermelés lehetősége. A tüzelőanyagban vegyileg kötött az energia, azt égéssel felszabadítjuk.
ha felszabadítjuk, akkor mondhatnám, hogy kötelességünk, hogy először értékes energiát termeljünk belőle, villany, és csak a fáradtat használjuk. Ha a mostani távhőszolgáltató rendszereket, vagy annak arrendszereit nézzük, akkor azt mondható, hogy most már jó állapotban van a hőforrás. Az elosztó hálózat szintén. Azért drága, mert az épületek azok pazarlóak. Amennyiben megteremtjük azt, amit láttunk Dunaújvárosban, akkor mindjárt azt fogjuk érezni, hogy nem is olyan drága, és érvényesül az a biztonság, az a kényelem, amit a távhő nyújt.
Az emberiség évezredeken át, ha tetszik, környezettudatosan élt, hiszen az ipari forradalomig lényegében csak megújuló energiákat használt. Az elmúlt 200 évben azonban háttérbe szorult a napsugárzás, a szél, a víz és a biomassa energiájának a felhasználása. A Föld légkörében gyülemlő széndioxid veszélyeinek, valamint a kőszén, kőolaj, földgáz és uránkészletek végességének felismerése új fejezetet nyitott az energetika történetében. Ismét a megújuló energiákhoz fordultunk, most ezen a téren születnek új iparágak. A kérdés csak az, tényleg zöld-e a zöld technológia, és milyen mértékben tudjuk ezzel áthidalni a nehézségeinket?
A Földünket érő napsugárzás intenzitása 8000-szer nagyobb, mint amennyi a Földnek a primér energiafelhasználása évi átlagban. A napenergia hasznosításnak alapvetően két nagy csoportja van. A passzív az épületekkel kapcsolatos, épületek tájolásával, napterek kialakításával. A másik pedig az úgynevezett aktív alkalmazás, amikor eszközöket hívunk segítségül, és úgy állítunk elő napenergiából használati célra különböző típusú energiát. Ezek egyike az úgynevezett fototermikus alkalmazás. Ez azt jelenti, hogy napkollektorokkal a fényenergiából, a napsugárzó energiájából tudunk kapni hőenergiát. A napkollektor arra szolgál, hogy folyadékot áramoltatunk rajta keresztül, és az abszorber elnyeli a napsugárzó energiáját, majd az abszorber lemezben elhelyezkedő csöveken keresztül áramló folyadék elviszi ezt a hőenergiát. Az elérhető hőmérséklet körülbelül 55-60 fok. Nagyon jó már a technológia, jó hatásfokú rendszerek, 60-70-80%-os hatásfokú rendszerek vannak, tessék őket alkalmazni.
A hétköznapi vásárlók viszonylag ritkán juthatnak fel egy áruház tetejére, pedig ennek az áruházak a tetején nagyon érdekes dolgok fogadnák őket.
1030 négyzetméter napkollektort látunk itt pontosan. Az egyik legnagyobb ilyen rendszer Magyarországon. Amiatt különleges, hogy ellentétben más napkollektoros megoldásokkal, itt nem csak használati meleg vízre és hőtermelésre, tehát fűtésre hasznosítjuk a napenergiáját, hanem nyáron hűtésre is.
Ez valami speciális gépészeti megoldás kellett?
Abszorpciós hűtőgép kellett hozzá, tehát nem elsősorban villamos energiából, hanem hőből állít elő hűtési energiát.
A nézők is láthatják, hogy nem süt a nap. Ilyenkor dolgoznak ezek a napkollektorok?
Kicsivel több mint egy órája néztem meg, akkor még nem. A napsütés az azért fontos. Télen például napsütéses időben nagyon szépen dolgoznak. Akár 300 kW-nyi energiát tudunk hasznosítani ebből a rendszerből, az eladó tér fűtésére, hűtésére. Nyáron pedig lényegesen többet, tehát 7-800 kW-ot.
Más áruházak tetején is hasonlóképp fogadna minket az önök láncolatában?
Napkollektorok csak használati melegvízkészítésre, 26 áruházban kerültek felszerelésre. Van olyan áruházunk, ami földhővel működik, tehát gáz nincs is bekötve az épületbe. Aztán vannak olyan áruházaink, amik geotermikus energiával működnek, tehát a geotermikus hőt használjuk fűtésre és melegvízkészítésre.
Az elmúlt néhány évben mennyit költöttek erre a célra?
Évente 2-3 milliárdot. A beruházások megtérülési ideje a 10 évet meghaladja.
A napelem, a napenergia hasznosításban ma az egyik legígéretesebb innovatív technológia, amely a napsugárzó energiáját közvetlenül villamos energiává alakítja. Ennek a lelke egy napcella. A napcella az egy hozzávetőlegesen 10 centi x 10 centi alapú szilícium, egy félvezető réteget hozunk rajta létre. Ezekből építünk fel az igényeknek megfelelően úgynevezett modulokat, ahol ezeket a cellákat sorba párhuzamosan kötjük, annak érdekében, hogy megfelelő feszültség és áramerősség szintet el tudjunk érni. Ami óriási előny itt ennél a technológiánál, hogy nincsen semmiféle mozgó alkatrész, nincsen semmiféle szivattyú, mint a napkollektornál, ahol keringetni kell a folyadékot. Óriási előny még az is, hogy ezek élettartama 25-30 év. Néhány hátrányt azért el kell mondani, ennek a technológiának az hatásfoka sajnos ma még nagyon alacsony. Az áruk hozzávetőlegesen háromszor magasabb jelenleg, mint a napkollektoré, ugyanannyi energia kinyerésére. A Szent István Egyetemen 2005-ben épült meg egy nagyobb méretű 10 kW-os fotovillamos energiatermelő rendszer, hiszen a kollégiumban egy állandó energiafelhasználás van, ennek az ellátására is épült. Másrészt természetesen kutatási célokat szolgál, nagyon sok kutatás folyik még szerte a világon. A cél az, hogy a hatásfokot vigyük felfele. Egyik jó megoldás például az, hogy több rétegű napelemeket építünk. A napsugárzásnak spektrális eloszlása van. Ha egyetlen egy réteget építünk csak fel, akkor az annak egy szeletét látja. Ha most építünk még több réteget, persze itt mikroméretekben kell gondolkodni, akkor ennek a napsugárzási spektrumnak egy másik szeletét, akár a látható tartomány alatt vagy felett, ahol még viszonylag magasak az intenzitások, is fogja látni ez a cella. Ezáltal a hatásfokot tudjuk növelni.
A napsugárzás a forrása a biomassza keletkezésének és a benne tárolt energiának is. Bőséges anyagmennyiség óriási energiatartalommal, amelyhez a szakemberek Magyarországon is nagy reményeket fűznek.
Ez egy 20 megawatt névleges teljesítményű kondenzációs erőmű, ami azt jelenti, hogy villamos energiatermelésre van kihegyezve a működése. Az erőmű 100%-ban fásszáró biomasszát hasznosít, és a megtermelt energiát, amit úgy hívunk, hogy zöld áram, a magyar jogszabályi előírások szerint egy saját tulajdonú alállomáson keresztül kitáplálja az országos hálózatba. Magyarországon rendkívül ambiciózus terveket fogalmaztunk most meg a 2020-ig terjedő időszakra. Ilyen típusú szilárd biomassza hasznosító erőműből körülbelül 400 megawatt új kapacitást kellene létrehozni. Ennek ellenére 2004 óta összesen ez az egy darab úgynevezett zöldmezős fejlesztési, tehát korszerű bioerőmű létesült, ami azzal magyarázható, hogy Magyarországon a üzleti környezet nem igazán kedvez az ilyen jellegű befektetéseknek.
Nem hallgathatjuk el, hogy a szakói erőmű és beszállítóinak sorsa éppen mostanában vált bizonytalanná. Súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdenek, mert a beruházáskor készített üzleti terv rajtuk kívülálló okokból nem tartható. A kiszámíthatatlan gazdasági és jogi környezet hova tovább ellehetetleníti a működést.
A zöld villannyal, meg általában a megújuló energiatermeléssel kapcsolatban gyakran felhozzák, hogy ez rendkívül drága, és a magyar társadalom nem engedheti meg magának, hogy mondjuk zöld villanyt állítson elő. Ezzel kapcsolatban két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik az, hogy a világ minden országában foglalkoznak megújuló energiatermeléssel, mert a társadalomnak szüksége van arra, hogy a fosszilis energiák kihasználásának, kimerítésének az üteme az csökkenjen. Na most a biomassza esetében kimutatható, hogy a biomassza alapú áramtermelésnek a járulékos hatásai, a foglalkoztatás, a versenyképes menetrendtartó kapacitások létrehozása, ez többet hoz a magyar társadalomnak, mint amennyit a támogatási oldalon visz.
. 2005-ben született az az Európai Uniós irányelv, amely előírta, hogy a kőolajból előállított üzemanyagoknak biokomponenst is kell tartalmazniuk. A 2008-ban Komáromban felépült üzem kielégíti a teljes hazai biodízel szükségletet.
Magyarországon, hogyha egy fogyasztó elmegy egy töltőállomásra, lett légyen az akármilyen kút, akkor ott minden egyes literben találni fog 5 térfogat százaléknyi biokomponenst, hogyha benzin tankol, akkor etanolt, hogyha dízel tankol, akkor pedig repceolajból előállított biokomponenst. A 2005-2010-es időszakban az Unióban főként repcéből, illetve kismértékben napraforgóból állítottak elő biokomponenst. Rájött arra a szakma, hogy az az út, amin elindultunk 2005-ben, nem fenntartható, ezért szélesíteni kell az alapanyagot, be kell vezetni azokat a komponenseket, amelyek élelmezési célra nem hasznosítható komponensek. Technológia, amelyet az elmúlt évben kidolgoztunk, lehetőséget teremt arra, hogy kb. 30%-nyi sütőolajat használjunk föl. Az a használt sütőolaj, amit átalakításra és kvázi ártalmatlanításra kerül, az nem szennyezi a környezetet és nem terheli az élővilágot.
2011 májusától a MOL töltőállomásain a háztartásokban keletkező használt sütőolajat is leadhatjuk, hogy biodízel készüljön belőle.
Örülünk annak, hogy a fogyasztók jelentős hányada nem is tud arról, hogy biokomponens került bele az autójába, mert ez mutatja azt, hogy műszaki problémákkal nem szembesült. Az olajipar mindig egy üzemanyag szabvány alapján készíti el az üzemanyagot, amely üzemanyag szabvány azt írja elő, hogy 5, majd pedig aztán 10 térfogat százalékig az üzemanyagba biokomponens keverhető be, anélkül, hogy ez bármiféle károsodást okozna gépkocsiban.
Biogáz előállításával és energetikai célú felhasználásával is egyre többen foglalkoznak országszerte. A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban keletkező hulladékok, melléktermékek feldolgozása kettős haszonnal jár. Ártalmatlanítja a hulladékot, egyszer mind energiát termel.
Különböző mezőgazdasági eredetű ipari melléktermékek anaerob fermentációjával foglalkozunk, amely a különböző szerves anyagok oxigéntől elzárt környezetben történő lebontását jelenti, melynek végterméke a metángáz. Ezek a különböző alapanyagok, amelyekkel foglalkozunk, mind ipari melléktermékek, mint például a búzakorpa, amely malomipari melléktermék, a cukorrépaszelet, amely a cukorgyár mellékterméke, illetve a bioüzemanyaggyárak melléktermékei, mint például a szappanos víz és a szirup, amely az etanolgyártás mellékterméke, illetve még foglalkozunk fuzáriumos kukoricaliszt felhasználásával. A receptúrák összeállítása itt ebben a kísérleti laboratóriumban kezdődik, amelynek során folyamatos mérésekkel állítjuk be a szükséges segédanyagok mennyiségét, illetve ezeknek a minőségi meghatározását, és ezek után folytatjuk a kaposvári kísérleti üzemünkben a munkát, mely alapján a pontos műszaki paramétereket határozzuk meg a technológia fejlesztés során.
A mi biogáz technológiánknak a csúcsra járatásával nagyon sok kooperációt végeztünk a soproniakkal.
A kaposvári cukorgyárban a kampány időszakában több százezer tonna kilógozott répaszelet keletkezik. Erre alapozták a ma már rendkívül sikeres biogáz termelést.
Meghívtuk Európa 15 általunk ismert legnagyobb biogázgyártóját, mind a 15 azt válaszolta, hogy répaszeletből nem lehet. Hát akkor nagyon elkeseredtünk, de nem adtuk fel teljesen. És akkor elkezdődött először ilyen egy literes pitlikben, egyetemi segítséggel, és utána építettünk egy kísérleti üzemet, és ott aztán saját magunk egy év alatt jutottunk el egy technológiához. Akkor a nyugat-európai példák nyomán úgy gondoltuk, hogy egy köbméter fermentorból lehet nyerni egy olyan kb. 3 köbméter gázt. Ma már 7,5 köbmétert nyerünk ki, és én nem is tudok róla, hogy hasonló intenzitású biogázüzem a világon bárhol is működne. 28 méter magasak ezek a fermentorok, és 25 méteren tartjuk a lészintet. 12 ezer köbméter lé van benne a csúcsidőben. Hát ugye ebbe anaerob baktériumok élnek, amelyek ugye akkor éltek a Földön, amikor még nem volt oxigén, onnan származnak. Valahol a maximum körül vagyunk a baciknak a teljesítő képességét illetően, de ezt szigorúan és nagyon különleges mérésekkel folyamatosan figyelni kell.
Hetente ide érkeznek a kaposvári cukorgyárból a ferment lé minták. Az elsődleges lépés a centrifugálás, és ezt követően az oldott anyagtartalmat vizsgáljuk. A répaszelet fermentáció során olyan kémiai vegyületek is keletkeznek, amelyek későbbiekben a fermentációt gátolhatják. A mi feladatunk az, hogy ezeknek az anyagoknak a keletkezését időben jelezzük a cukorgyár felé, és így időben a technológiai folyamatban még a gáztermelés csökkenés előtt be tudnak avatkozni, és ezáltal a bekövetkező problémát időben el tudják hárítani.
Szeretnénk még egy fermentort felállítani. A hálózatba juttatunk be majd földgáz minőségű gáz, tehát megtisztítjuk a széndioxidtól a biogázt, amelyre nem kérünk pénzt, és ősszel pedig visszakapjuk. Ha ezek megvalósulnak, akkor reményeink szerint 13-ban mi leszünk a világ első cukorgyára, amelyik mindenféle külső energia nélkül dolgozik, hiszen ezzel a gázzal legyártjuk a szükséges áramigényünket is.
Magyarország mindig is bővelkedett fürdőzésre, sőt gyógyításra alkalmas hévizekben. A 20. században egyre intenzívebbé váló szénhidrogén kutatások nagy számban tártak fel újabb és újabb termálvízkészleteket. Egyik másikból hamar nevezetes fürdőhely lett, de a többségét sokáig nem hasznosították. Ma már más a helyzet. Egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a geotermikus rezervoárok iránt, nem csak fürdőtelepítés, hanem a földhő, mint megújuló energia kiaknázása érdekében.
December 1985-ben Fábián Sebestyén határában egy kutatófúráson kitörés következett be. A 4200 méteres mélységből azonban nem olaj vagy gáz, hanem 188 Celsius fokos vízgőzkeverék tört fel 360 bár nyomással. A kút elfolytása és lezárása 45 napig tartott.
Itt azóta csend és béke honol, ez a gőzkitörés viszont egyértelműen igazolta, hogy a lábunk alatt egy nagy nyomású, nagy entalpiájú geotermikus rezervoár létezik, amely geotermikus rezervoárra adott esetben egy villamos erőművet is lehetne telepíteni, ha megvan a megfelelő szándék, a technológia, és sok-sok pénzre van szükség ennek megvalósításához. További kutatófúrásokra van szükség annak megbecsüléséhez, hogy milyen geotermikus potenciált jelent ez a térség. 2500 méter az egy határvonal, e felett kismélységű vagy sekélymélységű fúrásokról beszélünk, 2500 méter alatt pedig nagymélységű fúrásokról beszélünk. Természetesen kategorizálhatjuk tovább nagy entalpiájú és kis entalpiájú termelvényekre. A nagy entalpiájú nagy hőmérsékletet és nagy tömegáramot értek, a kis entalpián pedig kisebb 100 fok körüli hőmérsékletet értünk. Ezen kívül az oldott anyagtartalomtól függ az, hogy nehéz bánni vele, vagy könnyű, mert következhet vízkövesedés, illetőleg korrózió.
A földhő 2500 méternél mélyebbről történő kiaknázása ugyanolyan tőkeigényes és kockázatos, mint az olaj és a földgáz bányászat.
Hát egyetlen fúrás ebben a mélységben 800 millió, 1 milliárd forint, egy kutáros geotermikus rendszer minimális költsége számításaink szerint legalább 3 milliárd forint. Nem gondolom azt, hogy a következő években vagy évtizedekben ki lehetne váltani a fosszilis energiahordozókat. Hosszú távon viszont egy nagyon-nagyon jó úgynevezett zsinóráram termelésre alkalmas, ugyanis a geotermia télen-nyáron, éjjel-nappal, időjárástól teljesen függetlenül az év 8760 órájából reményünk szerint legalább 8000 órát üzemelni tud. Mindenképpen szeretnénk Magyarországon letenni az első áramtermelő berendezés geotermiára, azonban jelenleg a szabályozói környezet igen-igen kiszámíthatatlan Magyarországon. Stabil, kiszámítható szabályozói környezet van, mint például Németországban, ahol sokkal rosszabbak a geotermikus lehetőségek, ott mégis három erőmű üzemel már. Magyarországon, ahol lényegesen könnyebb lenne erőműveket letenni, német példához képest, egyetlen egy sincs a mai napig.
A Fábián Sebestyénhez közeli térségekben már több évtizede hasznosítják a sekélyebb kutakból nyert 80-90 fokos termálvizet. Hódmezővásárhelyen a geotermikus közműrendszerbe bekapcsolt városrészek távfő és melegvízellátását 2000 méter mélyről kitermelt termálvíz szolgáltatja.
A város tulajdonában 10 termálkút van, ebből 8 termelő, 2 visszasajtoló. Itt vagyunk az egyik termelőkútnál. A termelőkutaknak az a feladata, hogy a város 2717 lakását és mintegy 30 intézményét energiával lássa el. Az energia igényünknek a 85%-át geotermikus energiából biztosítjuk, 15% származik gázenergiából. A 15%-os gázenergiára azért van szükség, mert olyan hőmérsékletet nem tud a termálvíz a tél egyes szakaszaiban biztosítani, amire szüksége van a lakásoknak.
És milyen a fűtésszámlájuk?
A legolcsóbbak közé tartozunk az országban. Termálenergiának mindig van egy olyan 15-20%-os előnye a gázzal szemben. Fölhívnám azért a figyelmet, hogy a geotermikus energia hasznosítás az nem egy olcsó beruházás. Több évtizedre is szükség van ahhoz néha, hogy a beruházás megtérüljön.
A használati meleg víz a szennyvíz csatornába ürül. A fűtési célút azonban vissza kell sajtolni abba a rétegbe, amelyből kitermelték. Egy visszasajtoló kút fúrása ugyanolyan költséges, mint a termelő kúté.
A visszasajtolás azért védi a környezetet, mert azok a sók és azok a kémiai anyagok, amelyeket a termálvíz tartalmaz, azok nem kerülnek a felszíni vizekbe. A másik pedig magának a rezervoárnak a energetikai szintjét is így lehet hosszú távon biztosítani.
A geotermikus közműrendszer működtetéséhez jelentős mennyiségű villamos energiára van szükség. Ezt a villanyt pedig nagyobb részt földgázból állítják elő.
Tehát ebből a szempontból azért ez a geotermikus energia sem teljesen zöld. Mondjuk azt, hogy csak a zöldnek egy fajta árnyalata.
Az utóbbi néhány évben Magyarországon is megjelentek a csoportosan telepített szélerőgépek, többségük az M1-es autópálya nyomvonalán. Mosonszolnok határába több szélfarm is települt. Ez a 24 megawattos erőmű 12 egységből áll. A 90 méter átmérőjű lapátokat 78 méter magas oszlopokra szerelték. Ez a farm évente 56 millió kilovattóra villamos energiát termel, ami körülbelül egy 30 ezer lakosú város egyévi fogyasztására elegendő.
2006-ban volt a meghatározással 330 megawatt beépített teljesítményre adott engedélyt az energiahivatal. Ez a mennyiség, ez elkészült. Jelenleg nem teszik lehetővé jogszabályok, hogy valaki Magyarországon ezentúl a közcélú hálózatra csatlakozó szélerőművet építse. Ez a 330 megawatt megépítése megmutatta, hogy azok a tévhitek nem voltak igazak, hogy Magyarországon nincs szél, és nem érdemes szélerőművet építeni.
A szélerőművekből nyert villamos energiára is áll, ami a többi megújulóra, hogy ma még jóval drágább, mint a szénből, földgázból vagy uránból előállított villany.
A megújuló energia mindenhol a világon a beruházás megtérüléséig támogatott. Enélkül nem létesülnének a beruházások. Ennek a rendszernek a feltétele, hogy a Maviron keresztül értékesítsük, hiszen a Mavir az, aki tovább hárítja a fogyasztókra ennek a plusz költségét, és végül a fogyasztó fizeti meg. Gyakorlatilag ezek befektetés a jövőbe, hiszen a 10-12 év megtérülés után az itt előállított villamosenergia ára bármelyik másik előállítási módnál olcsóbb lesz. Jelenleg kevesebb, mint 1%-át adja a teljes magyar villamosenergia termelésnek ez a 330 megawattnyi szélerőmű. 2020-ra akár 2000 megawatt beépített szélerőmű kapacitás is lehetne Magyarországon, anélkül, hogy ez bármiféle különösebb veszélyt jelentene a magyar villamosenergia rendszerre.
Az imént Mavirként emlegetett Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító Központjában próbáljuk megtudni, miért okoz nekik fejfájást a szélerőművek meglehetősen rapszódikus működése.
Diszpécser központ az, ami végül is az egész ország szíve a villamosenergia rendszer vonatkozásában. Azt jelenti tehát, hogy itt van minden olyan információ, amire szüksége van a magyar villamosenergia rendszernek ahhoz, hogy minden pillanatban ki tudja elégíteni a fogyasztói igényeket. Folyamatos egyensúlyt kell tartanunk a fogyasztás és a termelés között. Ez az 5000 fölötti megawatt nagyságrend, ez azt jelenti, hogy éppen most aktuálisan az összes fogyasztót figyelembe véve mekkora Magyarország villamosenergia teljesítmény igénye, illetve amit alatta látunk, hogy ebből mennyi az, amit most éppen aktuálisan megtermelünk magyar erőművekben. Magyarországon a beépített teljesítmény az lényegesen magasabb, magasabb, mint az előbb nézett 5500 megawattos csúcs, vagy ha nézzük a legmagasabb csúcsot, amit mértünk, az 6500 megawatt fölötti. A beépített teljesítményünk az viszont 9000 megawatt fölött van, tehát jóval meghaladja ezt a csúcsigényt is. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ezen többlet egy része korszerűtlen, nem túl jó hatásfokkal működő erőmű.
A szélerőművek teljesítményét hogy tudják bekapcsolni ebbe a rendszerbe?
Itt a feladatot az jelenti leginkább, hogy akkor, amikor fúj a szél, akkor, amikor a szélerőmű termel, vagyis betápál a rendszerbe, akkor mi mindig rendelkezünk megfelelő tartalékkal arra, hogy ha aztán a szél nem fújna, akkor tudjuk pótolni ezt a kiesett villamos teljesítményt. Időnként az is probléma, hogyha fúj a szél, bármennyire is ellentmondásosnak tűnik ez a kijelentés, kis terhelési időszakban, mondok egy példát, hétvégén, már mindenki kibuliszta magát, alig van fogyasztás, nagyon minimális a terhelés. Ez az 5500 megawatt, most látunk, ez nem egy a 3000 és 4000 megawatt közé, tehát elég jelentősen. Most ilyenkor is persze folyamatosan el kell látnunk azt a csökkentett fogyasztást villamosenergiával, mint amikor csúcsidőszak van, viszont ilyenkor járatnunk kell olyan erőműveket, amelyek majd reggel, mikor az újra a terhelés elkezd növekedni, azok üzemképesek lesznek. Nem lehet azt csinálni ezekkel a hagyományos régi erőművekkel, hogy teljesen leállunk velük nullára, ezt a technológia nem bírja.
Erre a problémára jelentene gyógyírt a tározós erőmű?
Egyértelműen az a megoldás. A világon ma ismert úgynevezett nagy teljesítményű villamosenergia tározás az úgynevezett szivattyús tározós erőművekben valósul meg, amelyek képesek, ugye a nagyságuktól függően több száz megawatt feltöltésére, illetve kisütésére.
Az 1970-es években a Dunára tervezett nagymarosi vízlépcső máig feldolgozatlan története Magyarországon politikai és érzelmi kérdéssé tette a vízenergia bármilyen hasznosítását. Akkoriban egy pilisi tározótó volt tervben, de szivattyús tározós erőmű sok más helyen is kialakítható lenne az országban. Folyóvíz csak a feltöltéséhez kell, ezért akár a Tisza felső vagy alsó szakaszán megvalósítható lenne.
Nemzeti megújuló energia cselekvési terv azt vizionálja, hogy 10 év múlva már majd 15% lesz a megújuló energiaforrásoknak a felhasználása. Nem mi a helyzet a maradék 85-tel?
Ebben a 85%-ban fontos szerepet fog játszani az atomenergia, biztos, hogy benne marad ebben a portfólióban a földgáz felhasználás. Magyarország nem nagyon tudja nélkülözni ezt a kevés kis lignitet, ami van nekünk a Mátra alján. Ezek lesznek szerintem a meghatározó elemei a maradék 85%-nak.
Engem fogyasztóként az érdekel, hogy amikor fölkapcsolom a villanyt, akkor a lámpa kigyulladjon, a meleg vízcsapból meleg víz folyjon. Kiszavatolja Magyarországon az ellátásbiztonságot?
Hát ez a különböző piaci szereplőknek a feladata, ezért vagyunk nehéz helyzetben, mert hogy nagyon sokszor olyanok is beleszólnak az energiapolitikai kérdésekben és az energiaellátási kérdésekben, akiknek közvetlenül ebben felelősségük nincsen. Ami szerintem nagyon hiányzik a mai magyar rendszerből, az egy stabilitás. Egy jól lefektetett, jól körüljárt energiapolitika, amelynek megvalósításáért hosszú távon elköteleződik a kormányzat, legyen az akármilyen színű, és utána egy adott úton lehet tovább haladni. Ugyanis a piaci szereplőket rendkívüli módon befolyásolja negatív értelemben, hogyha évről évre változnak a szabályok.
Energetikus a hétköznapokban odafigyel arra, hogy ő maga tudatos, környezetbarát felhasználó legyen?
Abszolút, sőt a gyerekeimet is erre nevelem. Én azt gondolom, hogy teljes egészében a fogyasztókon múlik rengeteg minden. Tehát a tudatos fogyasztó nélkül egy igazi, komoly energetikai váltás szerintem nem lehetséges.
A Mindentudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.